Sziasztok! Ez itt a DevTales 75. adása. Hosszú nyári szünet után jelentkezünk ismét. Edu, Ádám, új vendégünk.
És Róka.
Ádám, mondanál egy pár szót magadról?
Természetesen. Sziasztok először, és köszönöm, hogy itt lehetek. Másodszor pedig Ádám vagyok. A JavaScript fejlesztő itt a ShivaForce-nál. Nemrég csatlakoztam a csapathoz, és a mai napon azért vagyok itt, hogy meglegyen a kilóra szánt létszám, hiszen Tibi nem lehet itt köztünk.
Ez a podcast nem jöhetett volna létre a ShivaForce támogatása nélkül. Ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással Facebookon, Twitteren.
Mi általában a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról, fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni.
Ebben adásban fogunk beszélni az Apple meg az Epic Games közt konfliktusról, egy újabb eszközről, a Giti, és újra fogunk beszélni a libekről.
De először is következzen a eheti legfontosabb hírünk. Edunak végre megérkezett a Facebook új dizájnja. Mit szólsz hozzá, Edu?
Hát az, hogy én nem vagyok még a legutolsó ember, akinek megjelent az új Facebook dizájn, mert vannak, akinek még nem.
Igen, sajnos nekem még mindig nem jelent meg, pedig nagyon várom már, de hát úgy látszik, hogy hátrébb vagyok a létrán még.
Mi ez a feszültség, amit említettél?
Ez a konfliktus nem rég történt, amúgy, ha jól emlékszem, valamikor a nyár végén, augusztusban, és a lényeg az, hogy van egy ilyen cég, hogy Epic Games, és ők fejlesztenek egy eléggé híres játékot, Fortnite-ot, és az van elérhető, vagy volt elérhető a mobil eszközöken, és valamelyik frissítésnél ők bevezették a játékba a saját fizetési lehetőséget, és az Apple-nek ez nem nagyon tetszett, és azért ők kitiltották az Epic Games az App Store-ról, és az Epic Games azért ezt csinálta, mert ők nem egyetértették azzal, hogy kell 30%-at fizetni az Apple-nek a bevételről.
És akkor most egyetlen Apple eszközön sem lehet használni?
Igen, először legelén úgy volt, hogy még aki már egyszer letöltette, akkor a megvásárolt listában lehetett megkeresni és újra letölteni, ha esetleg valakinek hiányzott, de most már ezt se lehet megcsinálni. És igazából nem csak az Apple ez megcsinálta, hanem a Google-nál is, a Play Store-nál ugyanaz történt. Tehát a Google is kiszedték.
És akkor a játék, illetve a játékosok nem lázadoznak ez ellen?
Hát nyilván nekik nem tetszett ezt.
Mert hiszen egyszer megvásárolták, tehát milyen alapon veszi el?
Hát én most, nekem volt az a játék, én azóta nem próbáltam letölteni, de arra gondolok, akinek már van feltelepítve, az még továbbra tud játszani, csak az lesz a probléma, hogy nem fognak tudni kapni a frissítések.
Hát meg nem csak a frissítés, hanem hogyha valamiért véletlen elveszik, vagy elromlik, vagy akármi miatt újra le kell tölteni, akkor ez a lehetőség is elveszik.
Hát igen, és amúgy eléggé vicces dolog, hogy most az eBay-n vagy hasonló helyeken lehet csomó ezer dollárért venni iPhone-okat, vagy iPad-eket, ahol van felrakva az Epic, vagy a Fortnite.
Hát ez egy remek piac.
Egyébként tudomásom szerint még mindig beszerezhető a játék, csak ezeken az említett helyekről nem tehet letölteni, tehát a Play Store-ról és az Apple Store-ról kitiltották őket. Ezzel szemben, hogyha az Epic Games oldalára ellátogatunk, akkor a Fortnite-on megkérdezés nélkül, kattintás minden nélkül egyből leszeretné vele töltetni az APK-t. Tovább megyek, Mac-re is le tudod tölteni, illetve Windows-ra is külön, és egyből fogja és a damage fájlokat is meg akarja vele töltetni. Tehát, hogy itt mindent elérhető ettől függetlenül, hogy most már nincsen integrálva az Apple ökoszisztémájába.
Igen, ez az Epic Games-nek ez az egyik probléma, és ők pont ezt szeretnének, hogy az iOS meg iPadOS eszközöken lehessen más forrásokból felrakni az alkalmazásokat vagy játékokat, ami nyilván az Apple nem nagyon szeretne, mert nekik máshogy működik az üzlet.
Hát ugye itt az igazi vita a mikrotranzakciókból alakult ki, hiszen a mikrotranzakciókkal lehetett különböző szépítéseket, illetve ha jól tudom, lootboxokat is vásárolni a játékon belül, és ennek a sápját szerette volna elkerülni a Fortnite, illetve az Epic Store, Epic Games azzal, hogy kikerüli az App Store-t. És ebből lett az igazi konfliktus.
De amúgy az az érdekes, hogy az Apple nem egyedül egy olyan cég, aki kéri 30%-kat, hanem a Google-nál, és ugyanaz a 30%-nál van, 30% van, az a Microsoft, az Xbox, meg az Xbox-nál, meg a PlayStation-nál is, meg a Nintendo is, tehát ezek a cégeknál mindenhol ugyanaz a 30%-a van, sőt, az Epic Games-nek is van egy saját sztória, nyilván nekik kicsit kisebb a százalék, de ők is kérnek pénzt a fejlesztőktől.
Viszont ahogy így látom, akkor egy halom bevételtől esnek el ezáltal, hogy, mert ugye egy egyszerű ember, hogyha nem kifejezetten Fortnite-ot keresi, hanem csak valamivel, valamilyen játékot keres, akkor nyilván a Play Store-ba vagy az App Store-ba fogja keresgélni ezeket.
Hát igen.
És akkor, hogyha nem találja meg, akkor nem fog tudni vele játszani.
És ti amúgy mit gondoltok arról, hogy ha van egy ilyen platform, mint a Google-nál, vagy az Apple-nál, vagy tök más cégnál, amelyik ad lehetőséget neked feltölteni egy saját alkalmazást, van neked egy, mit tudom én, SDK, programozó nyelv, bár sok-sok más eszközök, és hogy út is tudsz keresni pénzt is. És emiatt kell neked annyit csinálni, hogy ha fizetős az alkalmazásod, akkor fizetni 30%-ot. Nyilván ez nem mindegyik nem mindegyik tranzakciót érint, például olyan alkalmazások, mint az eBay, vagy hasonló, vagy a webshopok, azok, ha jó, emlékszem, nem, annak nem kell fizetni semmi pénzt. Jó, ez majd.
Na várjál, nem biztos, hogy jól értem. Tehát akkor is kell fizetnem, hogyha az én játékommal a kutya sem játszik, és nem fog fizetni nekem konkrétan senki, akkor is kell fizetnem a sztornak, vagy pedig csak akkor, hogyha 1000 forintot elköltöttek nálam, akkor 300-at befizetek a sztorba.
Az Apple-nál úgy van, hogy évente kell fizetni, ha jól emlékszem, $120, ez a fix díj, és ha neked van valami alkalmazás, akkor egy megvásárlás után, tehát ha mondjuk te alkalmazásod bekerül $1, akkor 30%-e $1-ból te fogsz fizetni az Apple-nek. De ha nem veszi senki, akkor nem fizet semmi.
Hát ez pont olyan, mint a való életben lévő adók. Tehát semmiben sem látom a különbséget. Az a fix díj az az, ami így pluszban lehet rajta, de egyébként semmiben sem különbözik, mint egy sima adó. Nem tudom, miért kell ezt így nagyon különlegessé tenni. Szerintem oltári sok az a 30%, de ez csak az én privát véleményem.
És miért szerinted ez sok? Mikor neked a cég...
Azért sok, megmondom, azért sok, mert töri órán én például nagyon sajnáltam a jobbágyokat, amikor tizedet kellett fizetniük szegényeknek. És most meg 30%-ot fizettünk valami játékre, valamilyen adót.
Jó, csak neked így egy olyan cég tud adni az egész platformot, az embereket, aki fognak letölteni, az összes többi rész csak tőled függ, hogy mennyire jó az a játék. Tehát, hogy ad neked lehetőséget szerezni pénzt. Tehát, ha nem lenne, akkor neked mondjuk kellett menni piacba, és akkor ott árulni a dolgokat. Így otthonról tudsz dolgozni, és akkor eladni, meg híres lenni.
De egyébként pont ezt az utat választották az Epic Games-esek, hogyha jól értem, hogy otthonról saját maguk reklámozzák, és arra sarkalnak mindenkit, hogy töltse le az APK-t, és telepítse föl, pipálja be, hogy a Untrusted-ot is szeretné.
Igen, csak olyan cég, mint az Apple ad neked az egész platformot. Tehát, hogy neked nem kell azzal foglalkozni, hogy keresem az ember, akinek van egy ilyen eszköz, meg mit tudom én. Tudod, mert ha van neked egy tök mindegy Android vagy iOS-os eszköz, ott van egy Play Store vagy a App Store, neked nem kell foglalkozni azzal, hogy megtaláljál ott az embereket.
Oké, de tehát szerintem még mindig nincs ezzel gond. Beáraszták. Tehát Apple-ök is, meg Google-ök is beáraszták, hogy ennyibe kerül az a reklám, meg az a platform, hogy ott lehet, benne szerepel a keresőben, és könnyű megtalálni. Az Epic Games meg úgy döntött, hogy ez neki drága. És kész. Tehát, hogy te is odamész a bolthoz, látod, hogy ennyibe kerül egy laptop, és vagy megengeded magadnak, vagy nem. Azt mondod, hogy 6 millió forintért nem veszel laptopot, az a te döntésed.
Hát,
hogyha drága neked, akkor nem veszed meg. Hogyha nagyon szeretnéd, akkor valahogy összeszeded, és akkor megveszed magadnak. De ez egy döntés, ez egy sima, egyszerű helyzet.
Igen, csak az a különbség, ha én, ami abban a példában, amit te mondasz, hogy ilyenkor csak egy hely, ahol én tudok venni a laptopot. Mert az App Store...
Az egy ilyen központi bolt, értem.
Igen, tehát nincs, az iOS-on nincs más lehetőség, hogy honnan tudsz letölteni, vagy vásárolni egy alkalmazást.
Oké, de én még mindig azt látom benne, hogy ez be volt árazva, hogy ennyibe kerül itt lenni, és azt mondta az Epic Games, hogy ez neki sok. Nem kell.
Visszatérve az előzőre egyébként, én nem hasonlítanám össze a jobbágyok helyzetét, ahol egy individuális személy volt az, akinek ki kellett fizetni az adott adót egy több milliárd dolláros céggel. Tehát tisztázzuk, hogy egy több milliárd dolláros cégnek a bevételének a 30%-a, amit nem egy ember fizet ki 10%-ot, az szerintem szignifikánsabban más.
Azt is tisztázzuk, hogy annak a több milliárd dolláros bevételnek nem az egészét ez az egy játék adja. Meg azt is tisztázzuk, hogy az a több milliárd dollár is apránként jön össze pont az általad említett mikrotranzakciókkal, amit tizenévesek fognak felelőtlenül elkölteni 300 forintonként. Tehát ilyen szempontból tökre ugyanott vagyunk. A százalék a százalék.
Amúgy még nem kell elfelejteni arról, hogy a Google meg az Apple adnak mindenféle szerver szolgáltatások, meg disztribúció, meg deploy, meg ilyeneket, tehát hogy erről neked nem kell gondolkozni, hogy hol kell tárolni a te alkalmazásod vagy a játékot.
Igen, de ezt alapból már a $100 után is megadják neked. Ezeket a $100 fejlesztői díj tartalmazza, ha jól tudom. Az, hogy milyen egyéb bartel van a kettő cég között, ez már innentől kezdve nem annyira fontos. Ellenben az sokkal fontosabb, hogy ők csak a tranzakciókat sápolják le tudomásom szerint. Tehát, hogyha van egy teljesen ingyenes játékod, amit ingyenes letölteni, és nincs semmilyen tranzakció a játékon belül, amihez kapcsolódott volna, vagy kapcsolódna az App Store, vagy akár a Google Play Store, akkor neked semmilyen pluszköltséged nincsen feléjük.
Oké. Amúgy, de hát ugye, tehát pont erről megy manapság, Csabból is ez folyik így játékfejlesztés kapcsán, hogy ezek a mikrotranzakciók, ezek az, ami a bevételt termeli, és ez az, ami igazából annyira be tudja szippantani az embert, hogy még egy köpenyt meg kell venni ahhoz, hogy tovább jussak ezen a szinten, és annyira olcsó, hogy meg fogja venni.
Amúgy az az érdekes, hogy az Epic Games nem az első ilyen cég, aki ezt próbálja valahogy megoldani. Ilyen nagyon hasonló történet volt a Spotify-jal, és a Spotify-nak a feliratkozás a webben keresztül megy az iOS-on. Tehát, hogy átnavigál egy böngészőbe, ott fizetsz, és ennyi. És ez így működik, tehát ez így valid dolog. Csak nyilván az Epic Games-ben, tehát mikor játszolsz egy játékot, és akkor kiesel tök más helyre, az így, tehát UX szempontból nem biztos, hogy jó, vagy game experience-ből.
Azért tisztázzuk, hogy a Spotify-nak volt egy ilyen vitája is, hogy ugye az Apple Music-nek a hatalmas nagy ellentéte volt, mert ugye más volt az üzleti modellük is, amit először kínáltak. Tehát, hogy itt voltak érdekellentétek is magának az Apple-nek, tehát hogy magának az ökoszisztémát kiszolgáló cégnek, illetve a Spotify-nak is. Tehát, hogy ez egy hatalmas, a sarkalatos pont volt ebben a vitában, ami még akkor annó, ha jól tudom, 2015-16 tájéken kialakult. De ebből is volt valami jogi vita is talán, tehát szóval a konklúzió az, hogyha bárki másnak a szolgáltatását használod, akkor a feltételeiket fogadd el, és ne próbáld meg őket megkerülni.
Emlékeztek arra, amikor a GitHub kitiltott néhány közel-keleti országot? Ilyen politikai okokból?
Igen.
Igen, igen.
Na hát most a trumpi politika mentén, attól tartva, ugye a kínaiak attól tartanak, hogy a GitHub őket is kitiltja, ezért egy nagyon egyszerű dolgot léptek, mert elkészítették a saját GitHubjukat, GitEE néven.
Mondjuk ez nem annyira meglepő lépés, mondván, hiszen a kínaiak létrehoztak már saját internethálózatot is, ha jól tudom, és az elmúlt egy évben tesztelték is, hasonló, mint az oroszországi Runert.
Egyébként nem most indult ez a fejlesztői platform, hanem már 7 évvel ezelőtt, csak most így sokkal markásabban reklámozva lett, hogy lehet ezt is használni GitHub accountok helyett gyakorlatilag.
És ez csak a GitHubot érint, hogy lesz letiltva ott, vagy még más cégek is?
Nem tudom, hogy lesznek-e letiltva, vagy nem lesznek letiltva, de hogy ugye aki attól tart, hogy Kínában él, és az ő kódjait majd egyszer csak elérhetetlenné teszik, úgy, ahogy a közel-keleti országok néhányában már nem fértek hozzá a saját kódjukhoz. Ugyanígy a kínai embereknek is reklámozzák, hogy nehogy ez történjen velük, ezért nyugodtan térjenek át erre a saját platformra, amit nyilván engedélyezni fognak a kínai ellenőrzési szokások mellett.
Esetleg nem lesz egyszer egy olyan, amikor az internetet kell kb. Ugyanúgy utazni, mint az országok között, hogy kell neked valami ötlevél, vagy még valamilyen papír, hogy tudnál megnyitni bizonyos weboldal.
Hát, hogyha úgy veszed, akkor a HTTPS certifikét az egy kicsit ilyennek tekinthető. És ugyanott nem aki böngészik, neki van az útlevele, hanem a weboldalnak van az a bizonyos hosszúságú lejáratú útlevele, amivel ő jelen lehet.
Hát igen, csak
térben.
Az a különbség, hogy amikor indult az internet, akkor az volt a legnagyobb feature-je az, hogy te bármit tudsz megnyitni, bármit tudsz megosztani, bármit, bármilyen véleményet tudsz írni mostanában. Ez...
Hát meg, hogy szabad és ingyenes. Még ez képest nem tudom, hogy kinek van ingyenes internetje.
Hát jó, az, hogy ingyenes vagy nem ingyenes internet, ez egy másik vita, de mostanában például sokkal kevesebb lehet írni interneten, meg sokkal kevesebb elérhető bizonyos országokba a dolgok.
Ez így van egyébként. Kína, ha jól tudom, szeptembertől indította el azt, hogy most már ID-val és valós névvel lehet csak videójátékokat játszani. Például Tencent, az egyik legnagyobb ilyen kínai játékfejlesztő, ezt már jó ideje alkalmazza, és szeptembertől most már globális se vált. Sőt, ha jól tudom, 18 év felett lehet csak játszani hétköznap, illetve hasonló terveik vannak, amiket elvileg már meg is valósítottak.
És szerinted ott lehet megoldani az, hogy valaki Photoshopban megcsinálja a
személyigazolványát? Arra célzol?
Igen. És akkor így bemutatkozza.
Ha jól tudom, ID-vel kell, tehát magyarán a személyigazolvány számoddal kell igazolnod azt, hogy te ki vagy, és a valós nevedet kell megadnod játék közben. Hogy le tudják ellenőrizni a hatóságok mindenképp?
Akkor én például megkérhetlek téged, hogy lépjél be, és akkor én tudok játszani a te accountoddal.
A kivitelezésről annyira nem vagyok képben, hiszen sajnálatos módon Kína eléggé elzártan tartja ezeket az információkat. Ettől függetlenül az a hír felütötte a fejét, eléggé sok nagyobb weboldalon is, hírportálon, és onnan jött az információ. Aztán ki tudja, hogy mit lehet elhinni, ugye?
Sok furcsaságot csinálnak Kínában, az tény.
Amúgy nem lehet még azt csinálni, hogy mondjuk ezt az ID számot valahogy random generál, és valami...
Hát ha sikerül.
Igen.
Egy kis insightot mondok erre. A különböző algoritmusok vannak arra, előző munkáim során találkoztam velük, hogy hogyan lehet ezeket a különböző személyi számokat, vagy adóazonosító számokat generálni.
Hát az persze.
Tehát, hogy egyébként, hogy jól tudom, nagyon soknak még talán a Wikipédián is fent van az algoritmus, hogy hogyan lehet generálni. Innentől kezdve eléggé meg van határozva, hogy mit lehet csinálni. Szóval, Edu, hogyha szeretnél esetleg a kínai Tencent játékokkal játszani, meg fogjuk tudni találni szerintem, és tudunk téged hasonló játékokhoz juttatni.
Hát sajnos én nem fogok sokat érteni, hogy mit írnak ott meg a menübe.
Akkor
nem.
Nagyon reméljük, hogy jobban figyelnek a UX-re.
Nem baj, csak játszani kell.
Így van, tehát nem olvasni kell, játszani
De ahhoz kell valami kínai billentyűzet is.
A mobiljátékokról van szó elsődlegesen, hiszen a Tencent, azt, ha jól tudom, nagyjából mobiljátékokat fejleszt legtöbbet, bár ha jól emlékszem, ővék a League of Legends MOBA is.
És Róka, neked tetszett ez az új szolgáltatás, amit most mond? Említetted.
Hát kíváncsiságból kipróbáltam, regisztráltam. Elég nehézkes volt a regisztráció, mert ilyen furcsa kapcsa megoldásuk volt, de aztán végül is rájöttem, hogy hogy működik, de nem az a triviális. Illetve belépve jelentős részben angol maga a felület, de azért az, hogy nincsen semmilyen adatom, azt kínaiul írták ki. Tehát ilyen kicsit vegyes még a felvágott. De úgy abban nem mélyedtem bele, hogy pontosan miket tud. Olyan korrekt GitHub klónnak tűnik. Gondolom nyilván tanulnak belőle, hogy mi az, amit nem szeretnek a GitHubon, és akkor azokat kijavítják.
A kérdés egyébként csak annyi, hogy miért nem használtak egy open source GitHub alternatívát. Például ott a Giti, ami most nem ugyanez, hanem a GitEA például, vagy a Bitbucket, mondjuk az, ha azt hiszem, van open source verziója is, illetve rengeteg más hasonló ilyen közösségi kódnagosztó felület van, amit akár lehetne futtatni nagyobb skálában is.
Nem vagyok benne biztos, hogy nem használták.
Csak szerintem itt inkább az a probléma, hogy nem tudnak olyan méretbe használni, mint egy GitHub, tehát hogy kirakni, mint egy szolgáltatás.
Hát figyelj, a mai világban Docker,
de úgy használják. Kubernet. Tehát kint van, mint szolgáltatás, mert adhatom hozzá a saját repómat.
Igen, nem arra gondolok, hogy ha használnék volna valami más open source alternatívát, mint Bitbucket, vagy GitLab, vagy valami más, akkor nem tudnak mint egy szolgáltatásra használni, mert akkor érte kell nekik pénzt fizetni. Vagy nem tudom, hogy ha lehet így egyáltalán így használni a GitLabot, vagy bármilyen más.
Uh-huh. Szerintem... Ami így rögtön szembe tűnt, az a Kínában nagyon népszerű widget integráció, az így rögtön az első oldalon ott van.
Milyen widgetről van szó?
Widget.
Widget.
Aha.
Nem ismered?
Ja, értem, a kínai messenger. Fizetési.
Messenger, meg egyébként fizetni is tudsz vele.
Ja, most már tudom, hogy miért a Giti a végén van az, mint a WeChat, mert ott is dupla i.
Micsoda, a WeChat kéte?
Nem.
De.
A logója?
Nem, hát a WeChat-et beírtam, az, de a WeChat, nem, az egye.
De egy.
Egye, de van amúgy kétes is.
Ja, a kettő az valami orgos.
De ez nem az.
Ez egy ilyen open source izé, IRC chat.
Na szóval, amikor egy új repozitoryt akarok létrehozni, akkor úgy nagyjából angolul a standard dolgokat lehet benne megadni, mint a nevét, útvonalát, meg leírását, tehát a leírásnak a labelje az így angolul van, meg a text areába a placeholder, viszont van itt hozzá ilyen tájékoztató szöveg, ami full kínai. Ez nekem kínai.
Én arra lennék kíváncsi, hogy milyen különböző extra dolgok vannak benne. Tehát megtalálhatók benne a GitHubnak az összes feature-e, például a merge check, vagy a diff checker, vagy bármi ilyesmi, esetleg actions. Ezek a érdekes kérdések szerintem, viszont csak akkor fogják tudni áttéríteni az embereket ennek használatára, hogyha minden olyasmi megvan benne, sőt ad még valami pluszt is akár.
Vagy akkor tudják áttéríteni az embereket, amikor a kínai vezetés úgy határoz, hogy át kell térni. És akkor a kínai emberek át fognak térni.
Amúgy én most így nézem, a kinézésed tökre ugyanúgy néz ki, mint a GitHub.
Igen, abszolút. Hát ezért is tudok ebben eligazodni.
És tényleg.
Meg ránézések kb. Ugyanazok a feature-ek is vannak. Az issue-k, a pull request-ek, a wiki, insights, DevOps is.
Itt például, hogyha már a korlátokról beszélünk, akkor egy private repo-nál csak 5 kontribútor lehet benne, tehát van ilyen korlátozás.
Azt azért tisztázzuk, hogy nem régiben még a GitHubon sem voltak ingyenesek a private repozitorik, vagy ha jól tudom, valamennyi lehetett talán 5, és akkor most lett, amikor a Microsoft felvásárolta a GitHubot, azután lehetek csak végtelen számú private repod.
Így van.
Sőt, meg egy ilyen extra feature találtam itt, hogy elvileg a repónál lehet beállítani, hogy legyen ott SVN is.
Mondjuk nem tudom, hogy hogyan házasították össze magát az SVN-t és a Git-et. Az talán érdekes lehet. Az még érdekes lehet a Git-nél, hogy mi lesz akkor, hogyha olyan kínai fejlesztők, amik nagy open source szoftvereket fejlesztenek, és áttérnek erre. Gondolok itt sokunk által kedvelt Vue.js-re, amit ugye Evan Yu, egy kínai fejlesztő hozott létre, aki ex-Google fejlesztő. Nem tudom, hogy mennyire ápolja a kapcsolatot Kínával, ettől függetlenül lehet tartani ettől.
Hát figyelj, mi baj lehet? Tehát most megnézel egy ilyen, hogyha már a Vue-nak a kódját említetted, milyen féle fajta módokon használhatod, mondjuk behúzott CDN-ről. Számít az, hogy hol volt ennek a repója, hogyha CDN-ről használtad?
Számít.
Miért?
Bevallom őszintén, nem nagyon szeretem a CDN-eket még akkor is, hogyha rengeteg olyan pluszt adnak.
De hogyha mondjuk pont CDN-ről használod, akkor számít, hogy a CDN előtt hol volt ennek a forráskódja?
A CDN előtti forráskód helye nem számít.
Na látod. De hogyha saját magadhoz letöltöd, a saját forráskódodhoz letöltöd akár a minifájoltat, akár a nem minifájoltat, akkor számít, hogy honnan jött?
Nem számít. Én attól tartok egyébként, hogyha
NPM-ről húzod le NPM installal, akkor számít?
Akkor sem számít.
Hiszen az NPM regisztriben van benne, nem pedig a...
Igen, de én attól félek, hogy a Git létrehozásával a CDN-ek is kínaiak lesznek, illetve onnantól kezdve lesz a saját kínai NPM is, hiszen onnantól kezdve már csak egy lépés az, hogy legyen egy official kínai registry, és hogyha olyan dolgok nem kerülnek ki a mi általunk elérhető internetre, amit eddig mi szerettünk volna használni, akkor nagy valószínűséggel eléggé nagy bajban lesz a világ, hiszen ha jól tudom, már most is a Git-nek több mint 10 millió felhasználója van, ami annyira nem sok Kína népességét tekintve, illetve a GitHubhoz képest. Ettől függetlenül számottevő szoftver, és általában jó szoftver kerül ki a kínai felhasználók kezéből, illetve fejlesztők kezéből.
Szerintem az ottani fejlesztők is úgy vannak vele, hogy tehát hogy azért fejlesztenek, hogy megosszák azt a dolgot, nem pedig csak úgy saját maguknak.
Egészen addig, ameddig még meg tudják osztani a nyugati országokkal.
Igen. Én nem tartok egyébként ilyentől. Tehát ahhoz nagyon sok minden rossz dolognak kéne történnie, hogy ezt így elvágják.
Meg nem szerintem, hogy ez egy napon belül fog történni.
Legrosszabb esetben egyébként azt is lehet csinálni, hogy már most letöltöd magadnak az internetet, és ha majd nem lesz elérhető, akkor majd a floppy lemezről visszatöltöd.
Nekem van egy 2014-es internetes mentésem egyébként, az egész internetet letöltöttem 2014-ben. Ez egy nagyon nagy fájl megosztó oldalnak a teljes mentése volt, nem nevezném nevén. Ha jól tudom, 60 megabyte volt az egész.
Többször beszéltünk a libekről, meg a keretrendszerekről, és arról még nem beszéltünk, hogy ha indul valamelyik projekt, akkor érdemes használni libeket, vagy inkább valami saját megoldást használni, illetve hogy milyen overhead lehet a saját megoldásnak, meg a libeknek, szerintetek?
Hát persze, hogy használjunk libeket. Egyértelmű, mert hogy ami már megvan írva, azt most minek írjuk meg újra.
És szerintem akkor én nem csak a mennyiség miatt lettem ma idehívva, hanem pont emiatt, hiszen én hatalmas nagy szószólója vagyok a saját libek elkészítésének. Nem tudom, én eddig azt vettem észre, hogy bármilyen bonyolultabb open source libet szeretnék használni, pontos példa megnevezése nélkül, mindig volt benne egy olyan pici dolog, ami nekem pont nincs benne, de arra nincs időm, hogy most feladjak egy pull request-et, és az elhagyatott projektet esetleg majd valaki valamikor bemergeli, majd aztán így le tudom tölteni. Én szeretem saját magam megírni azokat a libeket, amiket használok. Lehet, hogy meríteni kell, vagy szükséges, vagy lehet, vagy jó különböző open source helyekről, sőt, szinte biztos, hogy jó meríteni, de ettől függetlenül én azt mondom, hogy saját magunk kiadunk egy saját library-t, és akár ezt saját magunk hoztoljuk GitHub-on a saját magunk projektjeihez, az előbb-utóbb annyira fel fogja magát nőni, hogy érdemes lesz karbantartani azt.
És szerinted a te saját libet mitől lesz más, mint a másik libeket? Mondjuk az én számára.
Nem számodra készítem. Úgy indulunk. Azért csinálok libet, mert saját magamnak szeretnénk egy hibát, vagy bármit megoldani, ami tudom, hogy több projekten is előfog, vagy előkerült már. Én nem másoknak fejlesztek libet, nem vagyok annak híve. Sőt, szerintem egyébként alapból senki sem annak híve, hogy jaj, ezt most mindenkinek szeretném csinálni. Mindenki a saját maga kis problémáját szeretné megoldani. Elsődlegesen, ez szerintem egyébként minden nagyobb library-re, framework-re ráhúzható. Vegyük akár a Vue-t is. Tehát, hogy ott is ugye a saját maga problémáját szerette volna megoldani Evenue. Majd ebből kifolyólag egy nagyobb open source közösség mögé állt. Ugyanezre rá lehet fűzni az én saját kis pici libemet is.
Viszont nem erről volt. Nem ez volt az alapkérdés, hanem hogy most indul egy projekted, és azt hogy indítod el, hogy használsz a libeket, vagy sem? Hogyha most azt mondja neked egy ügyfél, hogy van x forintom, hogy ezt a projektet gyorsan összekalapáld, és te 10x forintért fogsz libet fejleszteni, és utána fogod majd csak x forintért lefejleszteni azt az egy kis apró dolgot, amit ő szeretne, hát akkor senkinek nem fogod tudni eladni 11x-ért. Tehát nem piacképes.
Fontos az, értem, de fontos az, hogyha ügyfélnek fejlesztek valamit, akkor előbb-utóbb biztos, hogy látok valami mintát, amire mindegyik ügyfélnek szüksége lesz. Ezt overheadként be kell vállalni szerintem egyszer, hogy megírod azokat a libeket, amik neked kellenek, és felmérni az ügyfél igényeket. Fontos ugyanaz, hogyha egy ügyfélnek fejlesztünk, hogy...
És mi van, hogyha olyan libeket keresel, olyan apró kis legókockákat, amik pont azt az ismétlődő dolgot pont tudják. Tehát nem egy olyan mindent is megoldó libet használsz, hanem olyan apró kockákat, amik egyébként teljesítik azokat az igényeket, amiket te megfogalmazol.
Mint például lódes.
Hát,
a lódes azt lehet. Egyáltalán nem. Tehát én még nem találtam azt, hogy lódes kellett volna valamikor használnom. Tehát, hogy én esetlegesen még azt sem mondom, hogy cherrypickeltem volna belőle, hanem bementem a GitHub-jára, kimásoltam, először megnéztem, hogy mit csinál, kimásoltam azt az egy adott függvényt, és azt használtam.
Oké, de képzeld, tehát, hogy ez most egy ilyen egy-két perces folyamat volt, amit most elmondtál, de helyett beimportálod egyszer, és csá, ott van, kész. Tehát egy másodperc alatt tudod használni, már ezzel is időt spóroltál.
Az a baj egyébként ezekkel a kódokkal, hogyha most bele van rakva valami elásva a Node Modules-nek a dependency helyének a mélyére valahol hat láb mélyen, akkor egyáltalán nem biztos, hogy te megfelelő dokumentáció nélkül ismerni fogod ezt a kódot, és onnan kiszedni valamit, nagyon-nagyon nehéz feladat. Ezért szoktam
miért
azt mondani.
Miért akarnád kiszedni?
Meg szeretnéd érteni. Nincs hozzá rendes leírás, nem tudod az API-t.
Akkor nem használod. Keresel egy másik libet, ami azt tudja,
igen,
amihez van leírás.
Mikor fog eljönni az a pont, amikor már nem fogsz keresni még egy libet, hanem azt mondod, hogy a fene, ezt megírom én.
Szerintem olyan 60 év múlva.
60 év múlva? Nem tudom, én ezt egy hónapon belül megtapasztaltam egy saját projekt kapcsán, és úgy voltam vele, hogy akkor először és utoljára, és azóta nem. Tehát, hogy én ragaszkodom a saját libekhez, amiket egyszer elkezd az ember pofozgatni, fejleszgetni, előbb-utóbb úgyis ki fog alakulni, és nem arra kell gondolni egyébként, hogy ezt egy darab ügyfél fogja kifizetni 10x-ért, hanem a következő 10 darab ügyfél fogja kifizetni 1x-ért, addig meg overhead be kell vállalni.
És amit az elsőnek lefejlesztettél kis apróságot, mert azt mondod, hogy ez egy ismétlődő minta lesz, de a másodiknak már máshogy kell, a harmadiknak harmadik féleképpen kell, a negyediknek negyedik féleképpen kell, pont ugyanott vagy, ahol a part szakad. Amit Edu is kérdezett, hogy miben fog ez különbözni?
Egyáltalán nem ugyanott vagyok, hiszen van egy olyan kódbázisom, amihez tudok már viszonyítani, és tudom, hogy mit hogyan kell átalakítani, és van lehetőségem létrehozni egy olyan moduláris libet, ami mindent ki fog szolgálni, igényt, amit fog látni. Tehát, hogyha egy ilyen merítésed van már, hogy több 10 ügyféllel dolgozol együtt, vagy akár 3-mal, vagy 4-gyel, akkor már van lehetőséged arra, hogy egy saját megfelelő kis moduláris dolgot hoz létre. Szerintem az sokkal többet ér, hogyha egy olyan kódbázissal dolgozol, amit teljesen ismersz. Én például NPM-ről bármit nem nagyon szívesen installálok. Nem tudom, ti hogy vagytok vele code security szempontjából, de amikor már maga az NPM sikít azért, hogy öt kritikális valami van, amit feltelepítettél, az már nagyon nem jó.
Hát, hogyha ma öt kritikál volt, akkor holnap 50 lesz. Tehát ez romlanak ezek a kódok, elrohatnak.
Hát ezért, és úgy senki nem fejleszi őket, hogyha saját liberet használod.
Akkor saját... pedig nem fogja lecsekkolni neked.
És kiadom ugyanúgy NPM-en. Dependency kell, hogyha használok egyébként, ezt kétlem, hogy fognak használni, de akkor az is ott lesz.
És mit javasolsz azoknak a fejlesztőknek, akik nincs ilyen nagy kódbázis, mint nálad, és akinek nincs ilyen sok lib, akkor nekik mit kell csinálni? Saját fejleszteni, vagy hogy kell indulni, vagy szerinted?
Én azt mondom, hogyha van igény arra, hogy fejlesz valami sajátot, ami egy kicsit is eltér, vagy nagyban eltér esetleg bármilyen meglévő megoldástól, az egy nagyon jó open source feladat számodra arra, hogy tanulgass egy kicsit, és hogy megtanult, hogyan kell használni. Szerintem az ember ebből tanul a legtöbbet egyébként, hogy egy saját...
De várjál, most ne keverjük össze. Tanulni akarsz, vagy megélni akarsz?
Mert hogyha... Szerintem a kettő együtt jár. Hogyha szeretnél megélni, ahhoz meg kell tanulnod.
Oké, de hogyha a megélni akarsz, akkor a piac törvényei alapján a legolcsóbb minőséget megtartva, de a legolcsóbb megoldást érdemes használnod, mert úgy lesz a legtöbb hasznod, úgy tudsz a legjobban megélni. Ha megtanulni akarsz, az meg egy ráfizetéses dolog, ahogy te is mondtad.
És amúgy még egy ilyen kérdés, hogy az összes libet kell akkor újraírni neki, a fejlesztőnek?
Nem szükséges az összeset újraírni, csak azt.
Jaj, használsz akkor meglévőt?
Olyanért félretéve egyébként én is használok, vannak olyan dolgok, keretrendszerek, amiket én is használok, de hogyha van egy olyan ismétlődő minta, amit látok, és pont nem azt tudja, amit én szeretnék, szerintem nagyon bátran bele lehet vágni ebbe. Vagy saját libet fejleszünk, tanuljunk belőle, esetleg később pénzt is szerezzünk belőle, és hozzátenném, hogy jön az október, tehát a Digital Ocean-nek a Hacktober feszére lehet csatlakozni különböző open source fejlesztésekkel. Akár, ha jól tudom, pólót is kaphatsz, de ha nem válaszod a pólót, akkor tudsz ültetni egy fát is helyette. És ez nagyon jó kezdeményezése a Digital Ocean jó voltával.
És hogy tudsz eldönteni, hogy melyik libet érdemes újraírni, és melyik nem? Mármint, hogy így mi alapján döntesz el?
Az igényeid alapján. Tehát, hogy fontos az, hogy megnézel egy libet. Na, most nem akarok konkrét példát mondani.
De nyugodtan mondj egyet.
V-kalendár. A kalendár, a dátumkezelések a legeslegrosszabb dolog szerintem az egész JavaScriptes világban, ami valaha lehetett. A teljes inkonzisztencia káosza megtalálható benne.
A jávás dátumkezelés ennél rosszabb, hidd el.
Ez lehetséges, de a jávából csak annyit tudok, hogy ki kell törölni az M2-es mappát. Tehát poént félretéve, egyébként a JavaScriptes az nagyon nagy káosz, és a fejlesztő egyébként úgy kezdte 2017-ben, hogy ő kitalálta, hogy ír egy tutorialt Mediumra vagy Free Codecampre, valami e között a kettő között, és azt mondta, hogy hát így kell kalendárt írni. Aztán annyian kérték azt, hogy légy, írj már te is egyet, hogy megírta. És ez ott maradt ki, hogy most már van egy több 10 milliárd letöltéses, ha jól tudom, de nem vagyok benne biztos, kalendárja, ami a legjobban használt így view szinten, és nem tudja karbantartani a dokumentációt. Konkrétan az issue-k között kell válogatnod, hogyha szeretnéd megtudni, hogy éppen mit szeretnéd csinálni, sőt, tovább megyek, a forráskódot kell olvasgatnod GitHubról.
De hogyha nem tudom neked, milyen megrendelői igényt kell teljesítened, de hogyha pont azt a megrendelői igényt nem teljesíti ez a V-kalendár, amit említettél, akkor választhatsz a kalendár implementációk közül, mert több ezer van NPM-en. Miért nem választasz egy olyat inkább, ahelyett, hogy lefejlesztenél egy sajátot, miért nem választasz egy olyat, amit mondjuk egy óra kereséssel megtalálod, és pont ennek a megrendelőnek az összes igényét teljesíti.
Tehát, hogy erre az a legjobb válaszom, hogy én speciál azért használom a V-kalendert, mert még mindig messze ez a legjobb. És már nem egy órát, hanem több 10 órát kerestem különböző kalendár vagy datepicker libet, és nincs. Tehát, hogyha ezúton, hogyha valaki tud egy tökéletes moduláris datepicker alkalmazást, kérem, írjon meg nekünk valahol.
Csak az a baj, hogy mindegyik ügyfélnek más és más igények lesznek, úgy nem lehet mindenre jó egy kalendár, szerintem.
Illetve ami túl sok mindenre jó, az eljut arra a pontra, hogy már semmire sem lesz jó. Ami túl általános, az nem lesz jó semmire.
Ezért visszaértünk szerintem az első eredeti kérdéshez, hogy saját lib vagy nem saját lib. Amikor már igen elvettem el a dolgokhoz kell folyamodni, hogy filozófiai kérdésekben menekülünk az elő, hogy válaszolnánk a kérdésekre, akkor én elgondolkodnék azon, hogy saját libret kell írni, hogyha valamire szükséged van, akár a meglévők felhasználásával, avagy forkolával is. Forkolásával is.
Ez nem filozófiai kérdés. Tehát ez egy tök egyértelmű dolog, hogyha valami speciális dologra van szükséged, egy nagyon speciális, nagyon egyedi dologra, akkor azt nagyon pontosan és nagyon jól le lehet fejleszteni. Hogyha ezt elkezdted általánosítani, hogy Egyébként ez a csavarhúzó legyen alkalmas arra is, hogy teát keverni, meg gázbe gyújtani, meg levest főzni, meg festeni, és még borotválkozni is jó legyen, akkor ez egy olyan eszköz lesz, ami használhatatlan lesz. És minél általánosabbá teszel egy eszközt, annál rosszabb lesz. Míg a speciális eszköz meg annyira jó tud lenni, mert azt az egyetlen egy dolgot kell tökéletesen tudnia.
Csak ugye itt is nem mindegy az, hogy milyen gyakran használod. Tehát, hogy az ütvefúró az nagyon jó arra, hogy ütvefúrjunk, de ettől függetlenül valamikor csak ütésre, az kalapácsra van szükséged, valamikor csak egy fúróra.
Igen, ezért kell külön libeket használni, és nem pedig egyszerre egy ütni és fúrni és ütvefúrni képes eszközt fejleszteni. Érted? Tehát, hogyha most egy olyan eszközt fejlesztenél, ami kalapácsként is, fúróként is és ütvefúróként is jó, meg még belefejlesztenél ablakmosást, vagy nem tudom micsodát, amit szeretnél, akkor ez előbb-utóbb egy ilyen használhatatlan dologgá válna. Szemben azzal, hogyha lenne egy kalapácsod, egy sima fúród, meg egy ütvefúród. Három lib, mikor melyik kell, azt használod. És még csak időt sem töltöttél ezek megírásával, mert hogy a internetről összeszedted.
Még egyszer felteszem a kérdést, te bízol az internetről összeszedett dolgokban?
Mert mi más tehetnék?
Meg is ismerheted őket, amivel lehet, hogy rengeteg munkaóra megy el, és érdemesebb őket megírni saját magadnak.
Hát, meg is ismerhetném, de rengeteg munkaóra megy el, és nem lesz gazdaságos ennek a használata.
És miért gondolsz, hogy a te megoldás lesz biztonságosabb, ami most már van az interneten?
És nem. Miből gondolod, hogy az összes böngészőre figyeltél?
Miből gondolod, hogy azok, akik a libet kiadták, figyeltek az összes böngészőre?
Hát mondjuk, hogy már ott van 2-3 éve, és mások figyeltek arra, hogy az ő saját oprendszerén, a saját böngészőjében hogy működik ez a lib.
Azt mondjátok, hogy addig keresüljek egy library között, ameddig meg nem találom azt, ami nekem tetszik. Mivel, hogyha amit én találtam meg, ami pont nekem arra a kis niche szegmensre jó, és rákerestem azt a nettó egy órát, az egy GitHubon egy 65 csillagos event kalendár, és az elmúlt 2 évben nem volt semmilyen update-je, az ég egyette egy világon, megnéztem, a leírása néhol orosz, néhol angol, példa nincs, el kéne olvasnom az egészet, semmit nem tudok vele csinálni, 8 darab branch-e van, kiadtak egyszer egy 1.0-át, szemver sincs, látom, hogy van 4 feladott issue, pull request-ből csak a dependabot rakott ki valamit valaha. Ilyenkor mit csináltok? Tehát, hogy...
Említetted, hogy fél angol, ezzel mi van a gond?
Az, hogy a másik fele is lehetne angol.
És? Tehát mennyivel lesz jobb neked? Mennyivel fogja jobban teljesíteni a kalendár funkciót, hogyha a leírása valamilyen nyelven íródik? Most feltettél egy felsorolást, hogy mi minden miatt utasítanád el ezt a libet, hogy kevés commit van benne, meg régen nyúltak hozzá, de attól még lehet jó.
De attól függetlenül a security volt a kérdésetek, és én arra válaszoltam.
Hogy az nem biztonságos egy 2 éve update-elt kód?
Vagy mindenre is jól működő. Sosem tudod meg, ameddig ki nem próbálod, és le nem teszteled.
Igen, és miért nem próbálod ki? Ahelyett, hogy rögtön nekiállsz lefejleszteni egy ilyet, nettó 2 hétben lefejleszted, és utána simán előjön, hogy ügyfélnél egy olyan oprendszeren, amit ki sem tudsz próbálni, egy olyan böngészőben, amit ki sem tudsz próbálni, vagy nem is próbáltad soha, előjönnek azok a problémák, amiket még nem is láttál, és a hajad égnek áll tőle, és beleteszel még 4 hetet, hogy ezeket fixáld.
Ezzel szemben, hogyha letöltök egy libet és használom, akkor ugyanezek...
Lehet, hogy megcsinálták helyetted ezeket a...
De csak lehet. És ugyanezek fent állnak.
Fennállhatnak. Lehet.
Nyilván minden feltételes módban, de innentől kezdve ugyanott tartunk.
Miért ne használjuk?
Csak egy olyan kód van, amit még nem is ismersz, és nem is tudod, hogy hogyan kellene kijavítani, és nem tudod, hogy hogyan tudsz belefolyni abba, hogy ki tud magadnak javítani.
De pont ez az open source-nak az előnye, hogy másnak a munkáját tudod használni, és arra építkezni. Nem kell mindig az alapoktól újra kezdeni. És
van, miért ezért bízol egy jöttmentek által létrehozott open source projektben jobban, mint a saját magad által megírt kódban?
Miért is ne bízhatnék benne? Tehát mi akadályozna meg abban, hogy elhiggyem, hogy más is tud okos lenni, sőt, akár okosabb, mint én. Mondjuk több dolgot látott. Esetleg föladtak neki olyan hibajegyeket, amiket már kijavíthatott. Én pedig, hogyha most gépelem be ezt a kódot, akkor nekem még senki nem adott föl ilyen hibajegyet.
Amúgy még szerintem nagyon fontos az, hogy a projektek nem csak seniorok fejlesztenek, hogy sokszor juniorok jönnek projektekhez, és nekik kell eldönteni, hogy most mit kell használni, vagy saját írni, vagy meglévőt használni. És mondjuk nem biztos, hogy ha valaki saját írni fog, hogy ez sokkal biztonságosabb, vagy jobb lesz, mint a meglévő. Ahogy Róka is mondta, hogy lehet, hogy valamelyik böngészőből, vagy valamelyik környezetben nem lett letesztelve, és akkor ilyen meg ilyen hiba van.
Abban azért szerintem megegyezhetünk, hogy tanulási értéke a saját magad által megírt kódnak sokkal több, illetve hogyha egy open source library-t használsz, akkor is szükséges az, hogy egy minimális mértékben legalább tisztában legyél a kóddal, illetve hogyha...
Nem kell a kóddal tisztában lenned, a leírás, hogyha jó, akkor egyszerűen használod azt a kódot. Bele sem kell nézned.
Ha a leírás jó.
Igen, olyat választ.
Szerinted létezik egy... Tehát tegyük fel, hogy van egy olyan niche library, a library, ami neked kell, azt meg fogod találni jó kódminőségben, megfelelő security-vel, jó dokumentációval? Szerinted erre van lehetőséged? Vagy ennek van esélye?
Hát, hogyha azt vesszük, hogy nincs már olyan angol főnév, amire ne lenne egy NPM-es csomag, akkor miért is ne lehetne?
Az, hogy van csomag róla?
Erről egy korábbi podcastben is beszéltünk, hogy maga a leírás pont azért fontos, mert egy marketing eszköz ehhez a libhez. De tehát hogyha... az gyakorlatilag eladja a libedet.
Így van, de ki szeretné eladni a libét? Ki tudja, hogy az a srác, aki megírta anno azt, amit te kiválasztottál, és lehet, hogy neked jó lenne, nem pont ugyanazon az elveken indult el, mint amiket én most felsoroltam. És csak kinőtte magát egy lib, mert Product Hunt-ra valahogy bekerült, vagy Y-News-on, vagy valahol megjelent.
Igen, és akkor mi a kérdés? Még egyszer?
Tehát még egyszer, honnét tudod azt, hogy ez pont jó lesz neked?
Kipróbálom.
Kipróbálod, és ezzel elmegy egy idő. És akkor, hogyha nincs leírása, akkor ki sem próbálod?
Igen. Ez pontosan így.
És hogyha így van, akkor te teszem azt, hogyha találsz 6 ilyen package-ot, ami neked nagyjából jó lehet, a leírása nem annyira jó, de azért elolvasgatod a kódot is nagyjából, mert nagyon jó hiszemű vagy, igen, akkor mind a 6 library-t NPM install, után NPM uninstall, és akkor behúzod, kipróbálod, googlizod, hogy
nem,
hogyan
ezeket
kell.
Ezeket sorba rakom. Nyilván azok a szempontok szerint, mint amit az előbb említettél, hogy mennyire aktívan fejlesztik, hányan töltötték le, milyen értékelése van, stb. Valamilyen módon sorba rakom. És föntről lefele szépen elkezdem kipróbálni, hogyha az első nem tetszik, vagy valamilyen nem válik be, akkor jöhet a következő. És ezzel még mindig nagyságrendel, de tényleg nagyságrendel, vagy inkább tök nagyságrendel kevesebb időt fogok eltölteni, mint amennyit azzal töltenék, hogy egyáltalán megtervezem azt a libet.
És amúgy az üzleti szempontból mik a kontra, meg a pro használni saját libeket, vagy meglévő? Az open source, vagy tök mindegy. Tehát, hogy mi lehet az overhead mind a kettő esetnek?
Hát a licenszelés az például lehet egy olyan dolog, ami miatt mondjuk adott esetben nem használható egy ilyen open source-os dolog. Tehát hiába van open source-ba, hogyha olyan az licenszelés, hogy nem használható, akkor nem használható.
Jó, és mondjuk, ha lehet használni, akkor?
Például az lehet, amit Ádám is említett, hogy mondjuk jön egy olyan ügyféligény, vagy esetleg beválasztok két olyan libet, ami nem annyira jól működik együtt, és akkor szívhatok azzal, hogy az egyiknek a kimenete az nem illeszkedik a másik bemenetéhez.
És honnan tudod ezt? Például, hogy az adott ügyfél, tehát tényleg, hogyha egy adott ügyfél azt mondja, hogy nem használhat semmilyen third party rendszert abba, hogy elkészítsd az ő számára megfelelő dolgot, akkor mit csinálsz?
Keresek egy másik megrendelőt. És vagy hogyha nagyon sokat fizet, akkor persze nekiállok lekódolni, és a lekódolásnak jelentős része az lesz, hogy lemásolok meglévő libeket, anélkül, hogy mélységesen elemezném az ő kódjukat. Mert tudom, hogy mondjuk, hogyha NPM-ről beszélünk, akkor egy Express modult, azt már végtelen sokszor használtam, és soha nem volt vele rossz tapasztalatom. Miért is ne használnám az újabb projektnél is?
Most azt meg tudod esetleg mondani, hogy miért van az, hogyha különböző library-ket telepítesz, akkor befagyasztod. Tehát vannak különböző library-k, és egy-kettő dolgot úgymond, tehát a magának a verzióját, azt mindig beszoktuk fagyasztani, beszokták fagyasztani. Ezt miért is tesszük meg pontosan? Vagy te miért teszed ezt meg? Ügyfélnek adsz ki valamit, és több környezetre kell kiadnod az adott adatot, és lehet, hogy kiadnak egy új verziót, ami olyan breaking change-et fog magába foglalni, aminek teljesen elrontja az egészet.
Így van. Én például azért a verzióért tudok felelősséget vállalni, amivel én kipróbáltam. Hogyha a jövőben kijön egy újabb verzió, és hogy azzal nem működik, azért nem tudok felelősséget vállalni. Tehát én az én általam készített szoftverért felelősséget érzek.
De az nem az általad készített szoftver lesz, az a library, az a szoftverednek a része lesz. Nem?
A része. De úgy tud együtt működni az én kódommal, amit én gépeltem be, hogy én tudom, hogy erre a verzióra épült, és ennek akár a bugjaira is építhetek. Tehát egy bug az önmagában nem bug, az akkor válik buggá, hogyha a megrendelő is hibának minősíti. Az, tudod, van az a mém, hogy most ez bug vagy feature, de simán lehet, hogy egy megrendelő egy általad hibának gondolt dolgot megszeret. És egyszerűen szereti azt a feature-t, és a feature-ként gondol erre. És hogyha te elkezded kijavítani neki, akkor nagyon morcos lesz, és kéri vissza.
mondjuk szerintem eléggé radikális volt az, amikor azt mondtad, hogy egy másik megrendelőt keresel. Szerintem azt nem sokan tudjuk megtenni, hogy azt mondjuk, hogy ez nem tetszik, és keresek egy másik megrendelőt.
De nem, hát gondolj bele, tehát hogyha vállalkozóként tolod, akkor simán mondhatsz nemet. Megkeres valaki, kell egy ilyen fejlesztés, de az a kikötésem, hogy te leszel az olcsó János, olcsó Jánosért, olcsó János pénzért, fejlesz le, de anélkül, hogy használjál bármilyen third party libet. Pontosan tudod, hogy legalább 10-szer annyi időbe fog telni az egész fejlesztés.
Hát igen, de ugye azt tudjuk mindannyian, hogy elsőre semmilyen ügyfél nem tudja pontosan specifikálni azt, hogy mi kell, mire van szüksége.
Oké, csak te kötötted ki, hogy az az egyik kikötés, hogy nem lehet third party libet használni.
Nem, tehát nem ezt a példát szerettem volna felhozni, bár jó is, hogy ezt felhoztad, erre majd visszatérhetünk.
Ezt hoztad föl amúgy.
Nem, most, hogy visszahoztad ezt a témát.
Ja.
De hogy maradjunk annyiban, hogy például az, amikor először nem kell neki egy feature, és utána gyorsan szerelj már be nekem, légy szíves, még egy ilyet. Ezt elkezdett keresgetni, és passzus, semmi nem lesz jó, viszont te a szerződésedben belefoglaltad, hogy a elkészítés utáni X PR alkalmáig, vagy esetleg X hónapig te azt az adott kódbázist mindenképpen karban tartod, majd utána belekerülsz egy ilyen padhelyzetbe. Ilyenkor mi a teendő?
És mi akadályozza lemásolni a libeket saját kód alatt?
Igen, ezt is említettem, amit most Edu mondott.
Nem. Tehát arra célzok, hogy bekerülsz egy padhelyzetbe fejlesztés során, amikor köteles vagy megcsinálni szerződés által egy olyan fejlesztést, amire nem találsz libet, vagy nem találsz pont olyan jó libet. Ilyenkor mit fogsz csinálni?
Hát nyilván lefejlesztem azt a kódot. Mivel nincs rá lib, ezért én leszek az első, aki azt megcsinálja.
Így van, és akkor ott tartasz, hogy van egy félig jó libed, amit már valaha használtál, aminek a kódját nem ismered, és ezt neked ki kell bővítened egy feature-rel. Uh-huh. Amit utána meg kell ismerned ezt a kódbázist, és utána esetleg tovább kell fejlesztened. Tehát szerintem...
Néhány óra, ameddig megkerested azt a libet, ami egyébként nem volt jó az új feature-re, majd utána eltöltöttél még néhány órát azzal, hogy kerestél valamit, és nem sikerült, majd utána eltöltöttél néhány napot azzal, hogy lefejleszd azt a feature-t a meglévő libhez. Ezzel szemben te azt javaslod, hogy töltsél heteket azzal, hogy egy komplett libet legyártasz, és akkor azt teljesen jól ismered, és hogyha majd egyszer valaha előkerül egy olyan ügyféligény, hogy olyasmit kér, amit nem tud ez a lib, na te akkor azt is bele tudod fejleszteni, pont ugyanúgy, ahogy én.
Visszatérnek a legelső példámra, hogy nem komplett libet kell fejleszteni, hanem hogyha megvan egy adott minta, amit látsz, hogy sokkal többen kérnek, vagy többen kérnek, mint az átlag, és ez egy olyan nis terület, tehát a nisen nagyon nagy hangsúly van, amit nem szolgáltak ki eddig semmilyen mások, akkor van rá lehetőséget, hogy lefejleszd, és akkor mondtam azt is, hogy nem egy megrendelőnek kell 10-et fizetnie, hanem 10-nek kell 1-et.
Erre a nis dologra mondtam én azt, hogy nem igen találsz olyan angol főnevet, ami ne lenne fönt NPM-en. Sőt, most már az igék is fönn vannak. Tehát amióta ott van az is13 nevű lib, azóta én ebben nem kételkedek.
Mi van olyankor, amikor mondjuk letöltette a fejlesztő egy libet, és mármint tetszett neki, és úgy néz ki, mintha tud megoldani azokat az alap dolgokat, amit neki kell, viszont majd egyszer csak jött egy ügyfél, kérte valami feature-t, és az a lib már nem tud segíteni megoldani ezt a problémát, amit meg kell oldani, akkor ilyenkor mit kell csinálni, és hogy lehetne ez előre tervezni, vagy előre látni, hogy érdemes ilyenkor behozni a libet, vagy sem? Mert gondolom nem minden fejlesztő tud látni ezeket a kockázatokat, ami majd tudnak előjönni majd valamikor.
Én nagyon szeretnék azzal az emberrel sokáig beszélgetni, aki előre látja a jövőt. És szívesen megkérdezném a jövő heti lottószámokat például. Nem nagyon lehet ezeket szerintem előre látni. Persze egy bizonyos fokú tapasztalat után azért vannak ismétlődő dolgok, hogy pontosan tudom jól, hogyha egy ilyet kért valaki, akkor egy olyat is fog kérni, és már előre úgy csinálom, hogy alkalmas rá.
De én például a saját tapasztalomba indulva nem használnék libeket, mert nekem az a tapasztalatom, hogy
semmiet?
Hát nem semmiet, tehát hogy vannak bizonyos libeket, amit tudom, hogy ők úgy csak egy dolgot tudnak csinálni, és azt az egy dolgot nagyon jól tudnak csinálni, semmi más, semmi extra. De ha mondjuk valamilyen komplexebb dologról van szó, mit tudom én, például adatbázissal kell kommunikálni, és lehetne vagy például Node.js-ben valami ORM használni, vagy saját libet, vagy natív query-ket futtatni például. Tehát, hogy én inkább natív query-ket futtatnék, mint ha használnék valamilyen query-t, mert mármint az ORM libet, mert sokszor... Nem azt.
Na, értem, én kisebb építőkockákkal szeretsz építkezni, mint hogy nagyobb blokkokkal.
Sokszor volt olyan, hogy úgy nézett ki, hogy a lip, mintha tudna azt, amit kell az elején, viszont a végén mindig az volt, hogy kellett plusz még valami, ami már nem tudta, és kellett széttákolni az egészet, és csomó időt kell eltölteni arra, hogy megkeresni a megoldást, megérteni, hogy ez hogy működik, és hogy más lehetne ezt megoldani, mert most már muszáj használni a libet, mert nem fogok refaktorálni az egész projektet. És hogyha visszanézni, ahelyett, hogy kutatni ezt az egészet, hogy működik a lib, meg hogy kell megoldani bizonyos problémákat, szerintem sokkal egyszerűbb keresni olyan megoldásokat, amit tudnak neked segíteni egy saját kódbázist összerakni. Így szerintem sokkal flexibilisebb lesz a te kódod sok szempontból.
Ádám, te hogy vagy ezekkel, hogy kisebb építőkockákat azért használna Edu?
A modularitásnak én sem vagyok egyébként az ellenvetője, tehát hogy én is szeretem azt.
Te is használsz libeket?
Használok libeket, természetesen használok libeket, csak amikor, ahogy már az elején említettem, amikor egy olyan nis szegmensre, és ezt nagyon sokszor fogom még elmondani, próbálok keresni egy megoldást, akkor legtöbb esetben egyszerűbb, hogyha megírod, mint hogy keresgélj és belefuss ugyanabba, amit Edu is említett. És ezúton szeretném megköszönni.
Nem ugyanazt említette, azért ne keverjük össze. Edu arról beszélt, hogy van mondjuk egy nagyon speciális problémád, mondjuk egy csavarhúzó, csak hogy így ne programozásról beszéljünk, egy kicsit másfajta példát hozok, amit az az eszköz az nagyon jól meg tud oldani. De hogyha ezt becsomagoljuk egy nagy szerszámkészletbe, ami egyébként tud kalapácsot, meg ütvefúrót, meg még csavarhúzót is, akkor lehet, hogy ez a nagy eszköz, mivel együtt van, ebben nem tudod beleszuszakolni azt a kis eszközt, amivel mondjuk ablakot szeretnél törölni. Nem tudom, hogy így érthető volt-e.
Szerintem egy ilyen jó példa lehet az Axios. Ez mindenki tudja, hogy ez mire való, hogy kell használni, és ez azt, amit ő tudja, az pont jó.
Na, ezt hívom én csavarhúzónak.
Tehát az Axios egy csavarhúzó, és akkor tudnánk, ne haragudj, hogy nem tudok elvonatkozhatni a programozástól, csavarhúzó helyett egy Axios-os hasonló példát mondani esetleg egy olyan library közül. Tehát van ilyen Jack of all trades, master of none library? Nem, ami pont, hogy ilyen nagy. Tehát pont az ellenpélda, ami sok ilyen dolgot akar összesűríteni egybe, és nem tudja egyiket se jól.
Például Strongloop. Ez egy IBM fejlesztés. Pont ezt tudja, hogy adatbázisokat kezel, REST API-kat kezel, fájrendszerből perzisztál adatokat, ezek között adatkapcsolatot tudsz építeni deklaratív módon, nagyszerű dolgokat ígér. Viszont például pont azt nem tudja, hogyha te szeretnél két ilyen adatforrást összekötni, mivel ezek az adatforrások nagyon különböző dolgok is lehetnek, ezért nem annyira hatékony ezeknek az összekötése, maradjunk annyiban. Mondjuk egy 100-as join az 100 lekérdezésből áll. És persze meg lehet ezt szénné konfigolva valahogy megoldani, csak az, mire oda eljutsz a dokumentációba, hogyha egyáltalán van róla dokumentáció, hogy hogyan kell így szénné konfigolni, addig 15-ször megírtad azt az egyetlen joint.
Szóval akkor annyira mégsem jók ezek az open source libek.
És ezek miből épülnek fel? Mert a Strongloop az gyakorlatilag összegyúrta azokat a csavarhúzókat, hogy MySQL connector, meg file system, meg stb. De hogy ugyanúgy libeket használ, csak kisebbeket.
Így van, de ahogy te is mondtad, nem biztos, hogy megtaláld a dokumentációban. Vannak ezek az alapvető problémák.
Igen.
Ezeket hogyan tudnád akkor megoldani?
Hát adott esetben, ha már egyszer használatba került, akkor nekiállok, és kitúrom abból a hiányos dokumentációból, forráskódból.
És ennek mekkora lesz az overheadje?
Sokkal kisebb, mint hogyha az egészet leírnád te a saját két kezeddel, ahelyett, hogy használtad volna azokat akár a kisebb libeket.
Hát neked is csak egy jointra volt szükséged, nem?
Így van.
Amúgy szerintem az egyik nehézség az, hogy mondjuk mikor egy kezdőfejlesztőnek kell valamelyik feladatnak, akkor ő nem annyira átlátja a dolgokat, hogy mit kell neki megvalósítani a kódba, mármint, és ő az fognak gondolni, hogy a lib pont ezt fog mindent tudni, de igazából azt, ami neki kell, az nem is ilyen komplex dolog lehet, mintha ő gondolta legelejétől.
Ez szerintem személyes tapasztalatból említve minden kezdőfejlesztő problémája volt valaha. Tehát én is nagyon sokszor...
És még van is.
És még van is.
És sajnos nem csak kezdőfejlesztőknél.
És szerintem ezért sok fejlesztők inkább kiválasztják a libet, ahelyett, hogy
megírnák?
Ahelyett, hogy vagy egy kisebb libet használni. Tehát, hogy nem a komplet.
Egyáltalán honnan tudod megmondani, hogy ez a lib ez kisebb?
Hát mondjuk megnézed a függőségeinek a számát.
Hát ott a dependency hellbe egyébként jól el lehet veszni.
Mondok egy példát.
Tehát, hogyha behúzol egy libet, és van 500 függősége, akkor erre mondd azt, hogy ez egy rohadt nagy komplex dolog, amit nem szeretnél használni. Ha csak nem valami nagyon egyszerű, ilyen látványpékséget kell előállítanod.
Sonni, tudod, hogy az alkalmazás ennek az 500 dependencia, az nem csak valami hatodik a sorban lévő dependencia, tehát a te alkalmazásod az mondjuk csak az Axios szeretné használni valamire, de az Axiosnak van még nem tudom én hány ezer dependencia. Nyilván nincs, egyébként ez csak egy példa volt. Rossz példa, de példa.
Hát amikor installálod azt a függőséget, akkor kiírja, hogy mégis mennyit telepített, tehát ott elolvasod azt a számot.
Onnan de akkor tudod. Már fel kell telepíteni. Az igen. Overhead, mert utána le kell törölni.
Igen.
Amúgy szerintem elég kicsit jobb példa lehet a mondjuk a Node.js-nál, amikor kell szervernek az adatbázisokkal kommunikálni, akkor ha megnézni neten, akkor csomó példa van az, hogy valamilyen ORM-féle libet kell használni, ami JavaScript fejlesztő szempontból tök jó, mert ott ilyen objekteket kell használni, meg ilyen szépen tudsz keresni, meg szóval tehát inkább ilyen JavaScript feelingje van az egésznek, mintha mondjuk, ha más kell kommunikálni, akkor nem kell ilyen SQL query-ket írni. Viszont az a probléma, hogy ha kell például valami join csinálni, vagy kicsit valami komplexebb dolog, akkor ott sokkal több probléma lehet, mint ha mondjuk megérteni, hogy hogy működik az SQL, és ott összerakni egy ilyen query, ami szerintem sokkal egyszerűbb, mint ha megérteni maga egy ilyen ORM működést.
Azt is érdemes egyébként figyelembe venni, hogy ha ilyen nagy absztrakciós réteget szeretnénk bevezetni, akkor az valóban segíteni fog-e abban, amit éppen szeretnénk csinálni. Most, hogyha itt, ha már annyit emlegetted az ORM-et, akkor maradjunk ennél. Tehát mondjuk van egy user táblád, és abból szeretnéd kiválogatni az egyes IDU usert. Akkor azt mondod, hogy szép ORM-esen users.find zárójel 1. Ez mennyivel fog többet segíteni annál, nyilván, hogyha nincs SQL tudásod, akkor nagyon sokat fog segíteni, de hogyha van SQL tudásod, akkor mennyit fog ahhoz képest segíteni, mint hogyha beírnád, hogy select csillag from users where ID egyenlő 1. Én azt mondom, hogy szinte semmit. Hát sőt, inkább kontraproduktív lesz.
Pont erre akarok én is kiukadni, hogy igazából mielőtt bármilyen fejlesztő elkezd valami ilyesmit használni, akkor szerintem érdemes megismerni az összes technológiát, az összes stacket, legalább egy kicsit, hogy megértse, hogy működik a dolog, és hogy érdemes vele bárhogy is tovább dolgozni.
Szóval, hogy így a végére leleplezzük a rókát, szeretném azért azt hangsúlyozni, hogy én nagyságrendileg egyetértek veletek, tehát én is a kisebb libeknek a használata mellett szeretnék kardoskodni, csak akkor nagyon egysíkú lett volna az adásunk, úgyhogy kénytelen voltam az ördög ügyvédjét bevállalni.
És most már így megkérdezem, azért te sem vagy ellene a saját libek írásának, igaz? Sőt, ha jól tudom, neked is van egy pár saját libed.
Van egy pár saját libem, így van, de én inkább azért jelentős időt szeretnék arra fordítani, hogy apró libeket keressek, amik kielégítik azt a részterületnek. Tehát én inkább csavarhúzókat szeretek keresgetni, mint sem olyan nagy komplex dolgot, ami mindenre is választ ad. Azokat nagyon szeretem elkerülni, mert tényleg több a gond vele, mint amennyi hasznot hoz. Amikor valamit integrálni kell vele, vagy egy kicsit is saját szájíz szerint kell a dolgokat alakítani, akkor nagyon nehézkes, és ott aztán folyik szét az idő. Tehát, hogyha csak ilyen látványpékség projekted van, amikor egy Hello World-ot össze kell pattintani az ügyfélnek akár ott helyszínen, akkor ezek a nagylibek, ezek nagyon jók. Mert úgy pikpak össze nagyon látványosak és nagyon gyorsak. Viszont amikor tényleges működés van, meg tényleg logikát kell beletenni, ott már szívni fogsz vele.
Ja, szóval, hogy amúgy én nagyon sokat szenvedtem régebben azzal, hogy próbáljam összehozni ezeket a kis libeket, és egy nagy libet használjak, vagy egy nagy libet próbáljak meghegeszteni, és mindig arra jutottam, hogy esélytelen. És egyébként én ezért örülök nagyon a tree shakingnek, mert ezek, meg az ES modeloknak, hogy ezeket nagyon egyszerűen ki lehet már kerülni egyébként azzal, hogy szépen lassan összeszeded magadnak a különböző dolgokat, amikre szükséged van esetleg. Én ezért javasoltam jó pár fejlesztő kollégának a nagyvilágból, hogy próbáljanak meg sajátot írni, mert abból csak tanulni lehet. Sokat nem vesztenek, csak időt igazából. Tudom, hogy ez a legfontosabb, de szerintem egy libel készítéséből annyi mindent lehet tanulni, hogy az valami eszméletlen. És legyen ez akár az Ease 13 is.
Az egyik visszatérő vendégünk.
Ettől függetlenül megtanulják az NPM published, megtanulják a rendes dolgokat, az NPM hogyan működik, ha egy kicsit utána néznek, már megérte.
Na viszont, hogyha visszatérünk ahhoz, hogy hogyan lehet piacképes alkalmazásokat készíteni, akkor azért ott meg a másik oldal azért, tehát nem szeretnék ellent mondani magamnak, mert tényleg egyetértek azzal, hogy attól lesz piacképes egy fejlesztés, hogy hamar el tudod készíteni jó minőségben. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy jó minőségben.
De és az nem azt jelenti, hogy akkor csak libeket kell használni.
Így van, abszolút.
Vagy fordítva.
Igen, a libek azok sokat tudnak segíteni, érteni kell hozzá. Érteni kell, hogy pontosan mit is akarsz elkészíteni, és hogy milyen lehetőségeid vannak.
Az utolsó, és szerintem elég érdekes dolog, amit én hoztam, ez egy ilyen high score dokumentum sorozat Netflix-től, az a podcast leírásban majd lesz róla egy link, és szerintem érdemes mindenkinek, akinek tetszenek a játékok, hogy megnézni, hogy mi volt a játéknak a története. Ennyi fér bele ebbe a adásba. Ha esetleg valakinek van valami visszajelzés, vagy ötlet, vagy kérdés, akkor nyugodtan lehet nekünk írni Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!